Jó estét Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, előtte azonban néhány mondatot hadd mondjak önöknek az ajánlásokról, mert hogy fontos, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor csak annyi a dolguk, hogy a gondolataikat megfogalmazzák róla, és ezt az ajánló levelet elküldjék nekem a budapesti arcok @juventus.hu e-mail címre. Így aztán könnyen előfordulhat, hogy előbb-utóbb viszont hallják őt és a történetét itt az adásban. És hogy ezt most miért emeltem ennyire ki? Hát azért, mert ma esti vendégemről is egy ajánlást kaptam, és ahogy szoktam, ebből a levélből én felolvasnék egy kicsit. Számos adásuk meghallgatása tükrében úgy gondolom, hogy édesanyám, Varga Sarolta, klinikai logopédus, 3 évtizedes munkája, a betegekhez és a családjukhoz való hozzáállása és példaértékű pozitív életfelfogása felkelteni hallgatóságuk figyelmét. Évtizedek óta afáziás, azaz agyi katasztrófán, stroke, tumor, baleset átesett, és ennek következtében beszéd és beszédértési zavarral küzdő felnőttekkel, ritkábban gyerekekkel foglalkozik, jelenleg az Újpesti Károlyi Kórház rehabilitációs osztályán. Tekintettel arra, hogy ezek az emberek beszédfogyatékossággal plusz többek között jobboldali teljes vagy részleges bénultan élnek, rendkívül kiszolgáltatottak. Legtöbbjük nem, vagy csak nehezen tudja kifejezni magát, ezért is hallani erről a témáról keveset. Őket tanítja meg, saját maga kifejlesztett és kitapasztalt módszereivel is újra kommunikálni, beszélni, írni, olvasni, és támogatja a szószoros értelmében testileg, lelkileg az én édesanyám. Hát ennyi a levél, amit én nagyon szépen köszönök dr. Varga Saroltának. Ha jól gondolom, az ifjabb.
Az ifjabb, igen.
Dr. Varga Saroltának, és egyúttal pedig köszöntöm Varga Saroltát, aki klinikai logopédus. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is.
És egy kicsit elérzékenyültem. Teljes mértékig megértelek. Nagyon szép levél, azt gondolom.
Igen.
És hogyha pár mondatban ki lehet fejezni azt, hogy valaki mit csinál, akkor ebbe tökéletesen sikerült. Viszont az elkövetkezendő egy órában mi ezt kibontjuk.
Igen.
Engedelmeddel.
Igen, nagyon örülök, hogy erre egyébként lehetőség van, mert különösen egy ilyen ajánlással. Hát
igen.
Ez tényleg nagyon szép.
Igen, nagyon-nagyon szép. Engem is megindított. És hát a téma is azt hiszem, hogy nagyon fontos, nagyon nehéz, sok esetben szomorú, viszont azt is mondhatom, hogy ha ennek sikere van, akkor azt hiszem, hogy visszakapott életekről beszélhetünk.
Igen. Igen.
Sikeres terápia esetében. Én azt gondolom, hogy először próbáljuk megfogalmazni azt, hogy mit is jelent ez az afázia.
De az afázia beszéd elvesztését jelenti tulajdonképpen, de előtte hagyd mondjam talán azt, hogy az embereket mennyire meglepi az, hogy a beszédet is el lehet veszíteni.
Nagyon.
Mert ugye azzal tisztában vagyunk, hogy mit jelent egy fogyatékosság, hogy mit jelent az értelmi fogyatékosság, mit jelent, hogyha valaki látásfogyatékos, hallásfogyatékos, vagy a mozgásában sérült. De az, hogy a beszédet is elveszítheti, ez tulajdonképpen nincs a köztudatban. Ezt csak akkor tudják sokan, hogyha a családban, mint egy atombomba becsap ez a betegség. Hát milyen területen, vagy miért alakulhat ez ki? Hát részint ez a stroke, ugye, ez egy agyi katasztrófát jelent, aminek különböző okai lehetnek. Hát lehet egy traumás, amikor egy baleset következtében sérül az agynak az a területe, ami a beszédközpontért felelős. De ez ugye lehet, hogyha egy tumor alakul ki, tehát egy agyi daganat következtében, vagy agyvérzés, amikor az agynak az a területe elzáródik, az egy ér elzáródik ott és azon a területen, ahol a beszédközpont van. Vagy az agyi infarktus, amikor magában az érben rög következtében van egy plakk leesik, és elzárja az agynak azt a területét, aminek a beszédközpont a felelőse.
Bocsánat, ilyenkor... de ez azt is jelenti, hogy ez a beszédnek az akadozása, a egyre nehézkesebbé válása, ez lehet egy tünet, amely figyelmeztethet egy komolyabb betegségre, vagy egy komolyabb fenyegetettségre, mondjuk egy stroke előjele, vagy ez már utána alakul ki, tehát hogy ennek kvázi a kísérő tünete és nem feltétlenül elválasztható. Tehát hogyha ez megjelenik, akkor már baj van.
Így van, így van. Hogyha ez megjelenik, akkor már baj van. Akkor már baj van.
Tehát akkor azzal már nagyon gyorsan.
Így van, így van. Így van, akkor már gyakorlatilag mentőt kell hívni, vagy mindenféleképpen jelezni kell, vagy beszállítani a beteget ellátás a stroke központba, vagy orvoshoz vinni, mert ilyenkor már megkezdődik a stroke. Tehát ez már a stroke-nak a jele, vagy olyan is előfordul, hogy egy daganat esetén ilyen jelek mutatkoznak, amikor a beszéd elkezd akadozni, és ez mondjuk jobb oldali kéz zsibbadással, esetleg finom motorikus mozgás problémákkal jár. De ez mindenképpen már a jele.
Uh-huh. Tehát akkor ezzel egyáltalán nem szabad szórakozni.
Ez nem.
Számomra az volt meglepő, aztán utána természetesen elkezdtem utána nézni, és milyen érdekes, az életben is találkoztam konkrét példával, hogy ugye amikor ilyen probléma van egy családban, és a betegséget ilyen tünetek kísérik, akkor legtöbbször azt hiszik a hozzátartozók, azt hiszük, hogy ebből nincs visszaút. És azt szerintem egy nagyon-nagyon jó hír, hogy nyilván kellő odafigyeléssel, meg elég sok munkával azért, hogyha sikerül megmenteni az életet, nyilván meg sikerül a beteg állapotát stabilizálni, akkor lehet visszafelé jönni.
Igen, igen. Tehát ez a rehabilitáció tulajdonképpen, és a beszédnek is van rehabilitációja. Az egyik... Hát, hogy mondjam, a kedvenc területem, amikor az úgynevezett anartriás állapot áll be, ami egy teljes beszédképtelenséget jelent. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a beteg szó szerint egyetlen hangot sem tud kimondani. És egy ilyen beteget be lehet indítani a betegnél a beszédet. Ilyenkor az automatizmusokra hagyatkozunk, az automatizmusokkal hívjuk elő, illetve a beszéglégzés kialakításával, és ez mindig a számomra egy olyan csodálatos dolog, hogy...
Mit jelent ez pontosan, hogy automatizmus, meg beszédlégzés, csak hogy megpróbáljuk elképzelni, mert közben azt gondolom, hogy az ilyen jellegű betegségeknél a beszéd elvesztése az ugye nem feltétlenül egyenlő a szellemi hanyatlással
nem,
is,
nem,
és
nem.
Nagyon sokszor ugye ebbe az a rettenetesen kínos és tragikus, hogy a páciens mondaná,
így van, így
csak
van.
Valamiért nem így van. Tudja kimondani.
Ez tökéletesen így van, és én azért is örülök, most ezt két gondolatjel között mondom el, azért is örülök ennek a lehetőségnek, mert azt hiszik a betegekről, a környezete, akár a közvetlen környezete is, hogy mentálisan is, vagy szellemileg is.
Hát persze, hisz nem tudja kimondani, amit akar.
És erről szó nincs. Erről
igen,
szó nincs.
Ez egy nagy
kiszolgáltatott helyzetet jelent a beteg számára, ami miatt sokszor depressziósok, mély depressziós állapotba kerülnek, sőt, hát azért a szuicid kísérlet is sokakban megfordul.
Hát ez egy elképesztő helyzet. Ez egy elképesztő. Lehet. Erre nyilván ki is fogunk térni, csak még akkor
és akkor, tehát ugye ez az anartriás, az teljesen elveszíti a beteg az a beszédét. Hát nekem a kedvencem, amikor elkezdjük énekelni a mennyből az angyalt, bármennyire is hihetetlen, a mennyből az angyallal be tudom indítani a beszédet. Tehát ez azt jelenti, hogy hát azért mindig kérdezgetek tőle azt, hogy próbáljunk meg számolni, vagy mondja meg a nevét, vagy a napokat, hónapokat, és ez nem sikerül. És mondjuk részint maga az éneklés az, ami előhozza, részint pedig, amikor elkezdjük énekelni, elkezdem énekelni a mennyből az angyalt, és bekapcsolódik. Ez hihetetlen. De igen. Így van. De csodálatos egyébként.
Ha én kíváncsi lennék rá, hogy vajon az ének a zene miért, bár hát ugye tudjuk, hogy létezik zeneterápia.
Így van.
A mennyből az angyalra azt gondolnám, hogy talán ez az, amit mindenki kicsi gyerekkorától kezdve mindig hallott.
Így van. Tehát az agyunkban azért annyira bent van a legalsó, vagy nem tudom melyik fiókba, vagy a legelsőben, nem tudom, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy hát elmesélek egy konkrét példát, itt már ebben a kórházban volt egy fiatal nőbeteg, 41-nehány éves nőbetegről van szó, jobb oldala lebénulva, utasításokat nem értett, ez még plusz testsímazavarral is járt nála, és akkor hát ilyenkor azért a szobatársak mondják, hogy hát, hogy ő nem tud beszélni, hát kvázi mit akarok én itt ezzel a beteggel, és akkor próbálkozunk, és akkor elkezdnek énekelni, és akkor bekapcsolódik, és elkezd velem énekelni, most ez volt az egyik, aztán a másik, a talpra magyar, a Talpra Magyart is, amikor, tehát sikerül a dallal beindítanom, aztán utána jön a Talpra Magyar, mondom, hogy Talpra, és akkor mondja, hogy magyar válaszol. Az a beteg, aki ideig egy büdös szót nem szólt. És mondjuk 8 héten keresztül feküdt úgy, hogy egy hangja nem volt.
És ennek ez a magyarázata, hogy ezek annyira belénk vannak rögzülve?
Igen, igen.
Gyerekkorban?
Igen, gyere. Mondjuk a Talpra Magyar is ugye olyan, hogy minden évben hallod.
Igen.
Minden évben hallod, első osztályos korodtól, hát, sőt,
azért,
még
az azért meg kellett tanulni.
Igen, igen, és az óvodába is elmondtuk, nem tudom, még az óvodába is hallottuk, az általános iskolába is hallottuk. A Menj meg az angyalt meg mindig elénekeljük. És akkor visszatérve erre a 44 éves nőbetegre, azóta is jár vissza rehabilitációra, és ő egy olyan státuszban volt, amikor először találkoztam vele, hogy tehát egyáltalán nem beszélt, nem értett. Ezt úgy hívjuk, a szenzoros terület, vagyis a beszédértés is nagymértékben akadályozva volt. Jobb oldala lebénulva, jobb oldalát egyáltalán nem tudta használni, és még ülő egyensúlya sem volt. Tehát azt jelenti, hogy az ágyon megülni sem tudott. És akkor most már ugye visszajött, és most már hát ezt úgy mondjuk, hogy ez az úgynevezett ilyen interpersonális kapcsolatnak hívjuk azt, hogy azt sikerült kialakítani. Tehát egymással tudunk most már kommunikálni, felteszek neki kérdést, ő válaszol, olvas, ír, és adekvát válaszokat, tehát helyes válaszokat ad.
Mi a magyarázata annak, hogy így lehet rehabilitálni ezeket az állapotokat? Tehát, hogyha mondjuk megtörténik az agyban egy területnek a katasztrófája, és ott elhalás van, nyilván az orvostudomány megteszi, amit lehet, de hogy mi miatt lehet megcsinálni azt, hogy ezt utána rehabilitálni lehet?
Hát azért,
nem tudom, hogy érthető.
Tehát azért nem mindegy, hogy milyen státuszú a beteg. Tehát, hogyha
világos,
az agynak az a területe elhalt, amelyik a beszédközpontért felelős, vagy a beszédért felelős, tehát a beszédközpont, tehát egy nagy területen elhalt, hogy nyilván a kilátások azok hát szerényebbek. De hogy mégis be tudom indítani, az részint annak köszönhető, hogy mennyi idő, tehát rövid idő telik el a stroke és a rehabilitáció között. Ez az
igen,
egyik.
De miért? Az intelligenciánkból fakadóan, vagy az agynak a más területe átveszi ezt a szerepet? Vagy
hát,
mi történt?
Tehát, hogyha nagy terület károsodik, akkor némi, tehát van rá példa, van rá precedens, hogy valóban az agynak más területe átveszi. De nem igazán ez a jellemző, és ez a tipikus, hanem elkezd működni, mégis valahogy elkezd működni az a funkció, ami idáig működött. Uh-huh. Nem úgy, mint ahogy korábban, nem... Most ezt ahhoz tudom, mindig a mozgáshoz szoktam hasonlítani. Ugye a sztrókosoknál is... teljes mozgásképtelenség jön létre, vagy alakul ki a stroke után, de mégis ahogy az izmok elkezdenek mozogni, elkezdenek működni, elkezd működni a láb, elkezd működni a kéz. Na most, ugye
ehhez kell egy iszonyatos nagy akarás, kitartás, együttműködés,
igen,
tehát ez
igen,
magától biztosan.
Nem. Igen. Én azt egyszer olvastam, hogy korábban az agynak az állapotát úgy gondolták a kutatók, illetve akkor talán még nem is voltak agy kutatók, hogy úgy működik, mint a csont. Vagyis egy darabig fejlődik, aztán utána megáll, és aztán utána elkezd hanyatlani. De az utóbbi, nem tudom hány évvel ezelőtti kutatások, nem akarok pontos számot mondani, mert ezt nem tudom, hogy kiderítették, hogy nem, hanem az agy az olyan, mint az izom. Uh-huh. És ahogy elkezdek, lejárok az edzőterembe, ugye a biceps, triceps, stb. Ki mire gyúr, az ugye egyre fejlettebb lesz. Na most, hogyha nem használom az izmaimat, akkor elkezd ugye, úgy elkezdek hályasodni, és az izmaim elkezdenek renyhülni. Na most az agy is így működik. Tehát, hogyha folyamatosan kondicionálom az agyamat, akkor az agynak az a területe, amit kondicionálok, egyre jobb lesz. Na most az intellektusnál, tehát a betegeknél is, ugye van ilyen-olyan, amolyan intellektusú betegem. Na most egy jó intellektusú betegnél nyilván a verbális terület egy nagy szókincsel gazdag lesz, és a merítés belőle, és egyáltalán a kommunikációnak a újra tanulása sokkal könnyebb lesz. Na most egy olyan betegnél, aki...
Hát, amúgy sem pallírozta az agyát.
Igen, állandóan. Igen, tehát igen. Ez a kondicionálás azért nem volt annak idején sem olyan nagy, és fejlett. Nyilván nála az eredmény kevesebb lesz, tehát kevesebbet fogok tudni elérni. Visszatérve erre a konkrét betegre, nagyon sok éneket tudott, és nagyon sok verset tudott, ezért nagyon jól tudtam vele haladni. De ugyanez jellemző egy 77 éves nőbetegre is, aki egy tanárnő volt, nyilván ő is egy jó intellektusú valaki volt, ő is 6 hét után találkoztam vele, és ugyancsak a mennyből az angyallal, de sikerült nála is beindítani a beszédet, tehát a verbális funkciókat nála is sikerült beindítani, és ő nála is már ilyen automatizmusokkal, de sikerült adekvát válaszokat adni.
És ezt hogy találtad ki, hogy így kéne indulni? Mert gondolom, hogy nem a klinikai logopédusokat oktató könyvbe volt ez leírva, hogy a mennyből az angyallal kezdj, vagy hát,
Nekem az édesapám sztrókban halt meg, és valahogy én olyan, tehát mindig arra gondolok.
Amit te átéltél, majd ti átéltetek?
Hát nem, hanem hogy tudok neki segíteni.
Igen.
Tehát, hogy mit tudna mondani? Tehát mit csináljak azért, hogy el tudjon kezdeni beszélni? És valahogy aztán jönnek, tehát mivel hogy mindig ezen pörög az agyam, így aztán jönnek az ötletek.
De akkor te már logopédus voltál, amikor édesapáddal ez történt,
igen,
vagy?
Igen, uh-huh. Igen.
Hát igen. Ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet lehet, amikor az embernek a szülője éppen olyan területen szenved el valamilyen hiányosságot, a szakmája, és amiben segíteni.
Igen, de neki nem tudtam segíteni, mert 16 óra után meghalt, uh-huh. A stroke után.
Tehát
16.
Nem jött vissza belőle.
Igen, igen, tehát neki egy olyan komoly, nagy kiterjedésű stroke-ja volt, de egyébként ő is afáziás lett volna. Tehát neki is a jobb oldala lebénult, édesanyám elmesélte, hogy...
Aha, tehát te nem tapasztaltad
meg. Én nem tapasztaltam, én már csak úgy láttam, amikor vitték be a CT-re, tolták be, és tehát ő már akkor nem volt észnél. Tehát én ő neki nem tudtam segíteni.
Ez volt az, ami egy kicsit elindított ezen az úton?
Biztos. Uh-huh. Biztos. Tehát valahogy én ebbe egy ilyen vezetést érzek, hogy egy olyan beteggel találkozom, most is volt egy olyan idősebb férfi beteg, aki 29-es születésű volt, az én édesapám 30-as születésű volt. Tehát óhatatlan, hogy ne jusson az eszembe, és mi lenne, hogyha ő lenne abban a helyzetben. Tehát, és ez a 29-ben született férfi betegről van szó, rengeteg verset tudott. És nagyon jól haladtam vele, és úgy megjegyezték, hogy hát, hogy milyen jól halad. És először azért őt is leírták volna.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert most én, ha visszagondolok, kevésbé szoktam magamról beszélni, vagy a családomról, de most azt hiszem, hogy ebben a helyzetben tehetek kivételt. Az én nagymamám nagyon sokáig élt, viszont az utolsó néhány évét azt úgy átítatta a demencia, tehát uh-huh. Így nem feltétlenül tudta, hogy mikor, miről beszél, illetve teljesen más élethelyzetekbe képzelte magát, mint amiben volt. Megjegyzem, lehet, hogy nem biztos, hogy ez rossz. Viszont az utolsó napjaiban már nem igazán tudott beszélni, és dalokat énekelt.
Uh-huh.
És próbáltam uh-huh. elkapni, hogy mi ez a dal, és igen, verselgetett.
És azok megmaradnak. És azok megmaradnak az emberekben, igen.
És utána én próbáltam úgy leírogatni, és utána keresni, hogy ezzel mit is szeretett volna kifejezni. De most, hogy mondod, most csapott belém is a villám, hogy tényleg azért, mert hogy ez annyira mélyen megvan.
Hát én azt gondolom, hogy a magyar nyelv annyira csodálatos, a magyar nyelvnek olyan gyönyörű dalai vannak, és olyan dallamai vannak, hogy Arany Jánosnak a Családi Kör, vagy Petőfinek a Füstbe ment elve, vagy az Anyám tyúkja, nem lehet elfelejteni. Aki azt egyszer megtanulta, az nem felejti el.
És azt hiszem, hogy ez a terület, ez megkívánja azt, hogy elég érzékeny legyél, de ahogy belekerültél már, az is azt mutatja, hogy elég érzékeny vagy. Hogy az, hogy mit mondanak, milyen verset, milyen dalt énekelnek, mikor semmi más nem tudnak kifejezni, ennek van, lehet köze ahhoz, hogy ő valamit a külvilág értésére akar adni, akár a környezete értésére?
Hát, ezt nem hiszem.
Vagy
ezt
az inkább csak az, hogy ezt tudja.
Ezt tudja.
Ezzel tud most kommunikálni.
Ezt tudja. De hogy milyen jelentősége van, aki először megszólal, egy katartikus élményként éli meg, és megkönnyezik. Mindenki megkönnyezi. Uh-huh. Hát tehát bele kell gondolni, hogy hónapokon keresztül, vagy nem tudom, vagy 2 hónapon keresztül minimum, amire mondjuk én találkozom vele, minimum 6 hét, mire hozzám kerül, és addig semmit nem beszélt. És egyszer csak elkezd beszélni. És egyszer csak megéli azt, hogy elkezd énekelni a mennyből az angyalt.
És utána, amikor már ezek az automatizmusok beindultak, utána mondtad, hogy teszel fel kérdéseket, esetleg tud válaszolni, és hogyan tud visszajönni a hétköznapi kommunikációban? Nyilván ezt is elmondtuk, meg mindig kihangsúlyozzuk, ennek a mértéke különböző lehet, persze, sok mindentől függ. De hogyan? Hát, megy tovább és akkor a folyamat?
Szintén nekem az az elvem, hogy ez is kicsit olyan, mint az edzőterem. Amikor lemegyek az edzőterembe, akkor nem a 10 kilós súlyokkal fogom kezdeni a test edzést, hanem olyan kis lépésekben. Ugye, ha már a lányomról volt szó, akkor elmesélte ő is, hogy ilyen sétálópadon bemelegítik ugye az izmokat. Na most én hasonlóképpen azt mondom, hogy kinyitom az, és akkor mondja, hogy az ablakot, vagy leírom a, azt mondja a levelet, elolvasom a, mondja, hogy az újságot is itt van. Tehát azt először...
Egy kis feladatok.
Igen, tehát az a lényeg, hogy én elkezdek mondani, és akkor ő befejezi. De az a lényeg, hogy elkezdjen beszélni. És mindig azt mondja, nem baj, ha rosszat mond, csak beszéljen. Mert ugye ezeknél az embereknél azért kialakul az úgynevezett logofóbia, amikor elkezd félni a beszédtől, persze, mert van egy olyan típusa az afáziának, ezt úgynevezett amnesztikus afának hívjuk, amikor nem jut eszébe a megfelelő szó, tudja, hogy az micsoda.
Szókeresési probléma.
Így van. Uh-huh. És
nem azt mondja, amit
szeretne. Nem azt mondja, de egy jó intellektusú, és zavarja, hogy nem azt mondja, mint amit szeretne, ezért nem beszél, ezért viszont az aktív szókincse egyre kevesebb lesz. Kevesebb lesz az aktív szókincse, ezért egyre nehezebb lesz megmondania, megtalálnia azt a szót. És akkor ez egy ilyen ördögi kör. És mivel, hogy zavarja, mondom, tehát, hogy nem azt mondja, mint amit szeretne, ezért inkább hallgat. És akkor utána meg jön a depresszió, utána a deprimáltság, és így tovább elszigetelődés.
Hát igen, és én pont erre szerettem volna rátérni, most nem mondom végig ugyanezeket a lépcsőfokokat, mert én ezt gondoltam, hogy ez körülbelül így következik egymás után, hogyha már nem tudja azt mondani, amit szeretne, akkor előbb-utóbb beáll a hallgatás. De hogy amikor lehetőség van arra, hogy ezt rehabilitálják, ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy az emberrel kifoglalkozik. És a betegségnél általában gond nélkül elfogadjuk az orvost, aki majd kívülről beavatkozik, és segít nekünk, és aztán meggyógyulunk. Ennél a helyzetnél viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy neked milyen a kisugárzásod, milyen a személyiséged, mert ugye az a fajta, és most idézőjelbe teszem, de szégyenérzet, ami párosul ezzel az afáziával, vagy a szókeresési problémával, és akkor itt megint gondolatjel, mert hogy ő maga is azt hiszi, hogy ez már szellemi hanyatlás, azt fel kell oldanod.
Uh-huh. Így van,
ezt
így van.
Képzelem, és hát arra nagyon kíváncsi lennék, hogy az egész kontakt, az egész kapcsolatfelvétel hogyan történik meg.
Hát valahogy nagyon jól, nagyon jól. Soha nem volt problémám ezzel. Uh-huh. Én szerintem a humor, a jókedv, a mosolygás, tehát ezek mind a dal. Eleve, hogyha énekelünk, akkor már a hangulatunk jobb lesz.
Na jó, de hogyha mondjuk van egy magas intellektusú, egyébként világéletében akár az előadás módjából élő ember, ott nem feltétlenül biztos, hogy a dal szóba jön, nem? Vagy az mindenkinél segít? Tehát, hogyha valaki soha az életében amúgy nem dalolt.
Ja, akkor nem, akkor nem.
Erre gondolok.
Akkor nem. Tehát nyilvánvaló, amiből én tudok meríteni, amit én előtt szeretnék hívni, annak ott kell lenni. Én csak azt tudom előhívni.
Igen, de hogy ez a kérdés, hogy te hogyan tudod, hogy közelíts, mert neked kell ezt valahogy megtenned.
Hát, hogy is
mondjam. Hozzátartozóktól?
Hát nem, valahogy úgy mindig úgy keresgélek, próbálkozom erről, arról, amarról, de hát mivel, hogy tényleg már akkora rutinom van, mindig.
És kevésbé tudod ezt nyilván elmondani, hiszen csinálod.
Igen, igen. Uh-huh. Mondjuk, hogyha más nem, akkor, tehát azt is szoktam mondani, hogyha már nem megy semmi, hogy akkor, tehát nekem mindegy, hogy, de valamit kihúzok magából, ha más nem a fogát. És akkor utána már, és akkor ő is elneveti magát. Tehát nagyon fontos egyébként tényleg, hogy oldjam azt a blokkot, ami nem csak egy verbális blokk, hanem valóban egy olyan ember, akinél azért több probléma van. Tehát nem csak és akkor ugye ez még hozzáteszem, tehát nem csak a beszédével van jellemzően problémája.